Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön evangélikus énekeskönyvünk 41-es számú énekét énekeljük kezdőénekként. Evangélikus énekeskönyvünk 41-es énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteleten a 7-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 56. oldalán található a 7-es számú liturgia.
Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, aki adatok nekünk. Ez a nap az, amelyet az Úr szerzett, vigadozzunk és örüljünk ezen. Az Úr az Isten, aki minket megvilágosít, magasztallak téged, én Istenem.
Thank you.
lelkemet adom belétek, ezt mondja az Úr, és azt cselekszem, hogy az én törvényémet megőrizzétek és betöltsétek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Védkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet. Mégis irgalmadra szorulok, és kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható Isten, Te világosítottad meg híveid szívét a Szentlélek világosságával. Add nekünk is szent lelkedet, hogy felismerjük azt, ami helyes és jó, és örömmel cselekedjük akaratodat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra rendelt, melyet megírva találunk, Pál rómaiakhoz írt levelében, a 11. fejezetben, a 33. verstől a 36. versig. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa, és érte van minden. Övé a dicsőség, mindörökké. Amen.
Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük 372-es számú énekünket, 372-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk Szent Háromság ünnepének igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Máté evangéliumában, annak 28. fejezetében, a 16. verstől a 20. következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 28. fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, nemrégiben Judit lányom nagy öröm híre lát elő, befejezte a hittudományi egyetemi tanulmányét, az utolsó vizsgáját letette. De miért ezt az utolsó vizsgát letette, beszélgettünk, és láttam a kétségbeesését, olyan tárgyból kellett vizsgáznia, amit az ember sohasem érezhet úgy, hogy jól tudja. Mindig bennem van az érzés, hogy bármelyik részéből megbuktathatják az embert. És akkor a lányom előállt egy augusztinuszi gondolattal, ami Augustinusnak éppen ezt az érzését fejezte ki, és ez egy legendában maradt fönt, hogy aztán van-e alapja, vagy nincs, azt nem tudni, de hogy az üzenete az nagyon fontos a mai korban is, az biztos, és éppen Szent Háromság ünnepén jutott eszembe ez a történet. Utána néztem pontosan, hogy is van ez a legendáriumban. Arról van szó, hogy Augustinus a tengerpartra kisétál, és ott látja, hogy egy kisfiú a tengernek a vizét egy magáltal készített homokgödörbe meri át. És oda megy hozzá Augustinus, és mondja ennek a gyereknek, hogy mit csinálsz itt, kisfiú? És mondja, hogy hát a tengernek a vizét merem át ebbe a gödörbe. És hát Augustinus elképedve kérdezi tőle, hogy úgy gondolod, hogy ez megvalósítható, hogy te a tengernek a vizét átmered ebbe a kis gödörbe? Természetesen, hát én ebben hiszek, mint ahogy te is azt hiszed, hogy a Szent Háromságnak a titkát meg tudod érteni. És akkor döbben rá Szent Ágoston, hogy ez a kisfiú Isten angyalaként egy üzenetet hozott számára. Hogy mindaz az ismeret, mindaz a tudás, amit ő fölhalmozott, és amelyből úgy gondolja, hogy úgy szisztematikusan majd megérti a Szent Háromság Istennek a lényegét, az olyan, mintha a tenger vizét egy kis gödörbe át szeretnénk merni. Ahelyett, hogy csodálnánk a tengert. Ahelyett, hogy csodálnánk a Szent Háromság Istent, ahelyett meg szeretnénk érteni. Meg szeretnénk érteni, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek az hogyan három és mégis egy. Az a Teremtő Isten, aki ezt a világot létrehozta, ami elménkkel mennyire fogható föl, hogyan fogható föl. Nos, tehát az augusztinuszi gondolat mentén azt mondom én is, hogy ezen a mai vasárnapon sem fogjuk megérteni a Szent Háromság egyik az Istennek a titkát. Nem fogjuk megérteni, ha szívünkben meg is érezzük, amikor rátekintünk az ő teremtésére, az ő megváltására, hogyan tartja fönn ennek a világnak a rendjét, és a legnagyobb tragédiák, fájdalmak, szenvedések közepette is megmutatja az Isten az ő mérhetetlen nagy szeretetét. Azt a szeretetet, amelyet egyébként az ember a szívével meg tud fogni, értelmével persze azt sem tudja megérteni. Tehát ez az Isten, aki eljött ebbe a világba, hogy megmutassa magát, Jézus Krisztus által kijelentse magát, ez a Szent Háromság Isten a mai napunknak a témája, a mai napunknak az ünnepe. És ezen a mai vasárnapon, a Szent Háromság ünnepén a nagy missziói parancs került elénk, amely egyébként minden keresztelőn elhangzik a gyülekezetben. Első igék között tanulja meg az ember, amikor a Szentírással találkozik, ezt az igét, amit Jézus Krisztus ott azon a hegyen mond, ami egyébként a szenvedése, kereszthalála, feltámadása után, amik mielőtt mennybe megy, a tanítványait még oda hívja. Azon a hegyen egy útmutatást ad a tanítványainak, egy missziói parancsot ad. Olyan jó látni ezt a Szentírásból, hogy ott van 11 tanítvány, Júdás már nincs közöttük, meghalt. A újraválasztott 12. apostol még nincs meg. A 11 tanítvány, ebben az igében is olvassuk, hogy kétségek között van ott, hisz végignézték azt, hogy Jézus Krisztus szenved. Végignézték azt, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítik, meghal. Eltemetik Jézust. Aztán annak a csodáját is észreveszik, nyilván értetlenül láttak azelőtt is, hogy Jézus föltámadt vasárnapra, húsvét vasárnapjára. Föltámadt Jézus Krisztus. Ott volt közöttük. És az azt mondja nekik, hogy gyertek ki, mielőtt én elhagyom ezt a földet, azelőtt még én találkozni szeretnék veletek. Na hát erre a találkára induljon az ember úgy, hogy tudja, hogy ott mi fog történni. Hát nyilván ezek a tanítványok is remegtek a szívükben, hogy vajon mi történik majd ott velünk, mi érkezik az Isten részéről hozzánk. Tehát ez a történés, a nagy misszió parancsnak a történése az ilyen körülmények között jött létre. Nyilván sokan voltak Jézus Krisztus tanítványi, tudjuk, hogy volt neki 70 tanítványa, meg még sokasság vette őt körül, de nincs itt senki. Csak a 11 tanítvány. Nincs ott senki, csak azok, akik nagyon szorosan ott voltak Jézus Krisztus mellett. Nincs ott Jézusnak a családja sem. Érdekes. Nem mondta azt, hogy jöjjön oda a család is, amikor el akarok búcsúzni. Csak a tanítványok voltak, a 11 tanítvány. Az a 11 tanítvány, akire Jézus Krisztus rá akarta bízni az egyháznak az ügyét. Rá akarta bízni az Isten megismerésének az ügyét erre a 11 emberre. Ide figyeljetek, ti lesztek azok, akiken keresztül én a világnak el akarom mondani. És ezért mondom nektek, hogy menjetek el. Persze, Jézus Krisztus itt ebben az igében, a nagy missziói parancsban olyasmire készítette föl a tanítványait, ami számukra akkor fölfoghatatlan volt. Nyilván nem érthettek meg belőle semmit, nem gondolták, hogy mi vár majd rájuk, hisz a tanítványok közül egy apostol halt meg természetes halállal megöregedvén, mindegyiket megölték. Tehát nem tudták ők, hogy mi vár még rájuk. Nem tudták, hogy milyen szenvedésen kell keresztül menniük. Hogy mi annak a következménye, hogy Jézus most őket odahívta. A 11-et odahívta. Mondhatni azt, hogy fölkészítette őket arra, hogy korán meg fognak halni. Meg fognak halni az Isten ügyéért. De ott volt a 11, remegett a szívük, a lábuk, de elindultak. A 11 tanítvány tehát kétségek között hányódott, megtapasztalván mindazt, ami előzőleg történt, és nyilván belekóstolva abba, hogy mi vár rájuk. De olyan jó tudni, amit Jézus Krisztus mondott nékik úgy bevezetésképpen. Azt mondja nekik, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ne legyen kétségetek. Enyém a hatalom. Bármi történik, az az én tudtommal történik. És bizony sokszor tragédiák történnek. Jézus Krisztus tudtával, az Isten tudtával. Tegnap voltunk egy családnál, akkor voltunk az albertírsai missziói kiküldetésünkben, Jézusi parancsnak engedve, és annak abban a családban egy fiatalasszony halt meg, 20 éves volt, miközben szoptatta a gyermekét, kapott egy szívembóliát, és abban a pillanatban meghalt. Úgy, hogy a mellé volt a gyereke. És akkor kérdezte az édesanyjának, a 20 éves asszonynak, hogy mi volt ez? Az Isten miért akarta ezt? Mit csinált itt? Ezekre nincsenek válaszok. Nincsenek válaszok. Azért, mert ő bűnösebb lett volna, mint a többi. Az Isten meglátogat bennünket sokszor tragédiákkal, sokszor szenvedéssel. De azt mondja, hogy enyém minden hatalom menjen és földön. És aki benne van ebben a hatalomban, ennek a hatalomnak az árnyékában van, az meg tudja érteni a szenvedésnek az értelmét. Miért kell nekünk betegnek lenni? Miért kerülünk kórházba? Miért kerülünk kétségbe esett helyzetbe? Ott a halál pillanatában hogyan tud megerősíteni az Isten? Hogyan tud fölkészíteni arra a más világra, ami előttünk van? Tehát Jézus Krisztus, amikor a tanítványit elindítja, egy olyan megerősítést és bátorítást ad nekik, amik felkészítik őket arra, hogy az előttük lévő feladatokban hely tudnak állni, meg tudnak állni. És ebben a konszolidált környezetben, amiben élünk, és ezt sokszor emlegetem, hogy bejövünk a templomba, ha hideg van, akkor kicsit fűtünk, ha meleg van, akkor levegőztetünk, örülünk egymásnak, senki sem zavar bennünket, nem állnak itt megfigyelő autók, emberek, kijönve és húzzák a strigulát, és na majd akkor ennek következménye lesz, mint ami volt. nemrégiben itt Magyarországon is, meg a környező országokban. Nincs olyan helyzet most, hogy veszélyben lennénk azért, mert hogy keresztények vagyunk. Nem feltétlenül fogadnak el bennünket, azt mondják, hogy mi intoleránsak vagyunk keresztények, mert mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusban van a megváltás, és nem mondjuk azt, hogy hát ki így, ki úgy, ki amúgy, hanem mi azt mondjuk, hogy bennünket Jézus megragadott, és azt mondta, hogy övé a hatalom menjen és földön, és nincs más út az atyához, csak ő, és mi ezt a kizárólagosságot képviseljük, ezért bennünket intoleránsnak neveznek itt az Európai Unióban is egyébként. De hát ez benne van a pakliban, erre készített föl bennünket Jézus Krisztus, de azért nagyon könnyedén éljük most az életünket. De gondolják el a testvérek, hogy azok, akik olyan helyen, vagy olyan korban éltek, akár a történelem egyes pontjain, de ma is, olyan helyen, olyan földrajzi helyen élnek, ahol a keresztényeknek a léte rettenetesen bizonytalan. Ismerjük a történéseket, hogy hogyan ölnek meg Egyiptomban keresztényeket, miközben ott vannak a templomukban, vagy éppen mennek templomba, vagy hogyan ölnek meg egy családtagot, azok a moszkvin családok, akik megtapasztalják, hogy a gyerek megtért, Krisztus követő lett, és nekik benne van a parancsban, hogy ha valaki kitér az iszlámból, azt meg kell ölni, mert jobb neki meghalni, mint hogy valamiféle idegen vallásba kerülne. Tehát gondoljuk el, hogy azoknál az embereknél, akik ott vállalják a kereszténységüket, vagy azért, mert ott születnek, ott élnek, vagy azért, mert oda mennek misszióba, hogy mennyire elengedhetetlen ez a felkészítés, amit Jézus Krisztus mondta, hogy nékem adatot, minden hatalom menjen és földön. Nincs hatalom, amely fölöttem lenne. Enyém a hatalom, és ezért bárhová kerültök, bármilyen helyzetbe kerültök, én meg tudnak erősíteni titeket. Nemrégiben egy holland testvérünk volt itt, és tett bizonyságot, bizonyára sokan itt voltak a testvérek közül, és az ember elmondta, beszámolt arról, hogy hogyan szállítottak keresztény iratokat Hollandiából, Magyarországra, Kárpátaljára, Erdélybe, de nyilván más országokba is, de a magyar nyelvű irodalom ezekre a helyekre ment, és milyen módszereket használtak. Itt még nem is beszélt ő erről nagyon. Én említettem meg egy történetet itt Nyírteken, de aztán Kisvárdánunk elmentünk, ott több történetet elmondott, hogy mit tapasztaltak meg, hogy hogyan vitték át a határon ezeket a dolgokat. És valakinek az arcát figyelte menet közben, és ilyen kaján mosolyogott rajta, hogy na hát ezek a keresztények aztán jól tudtak csempészni, bizonyára ezt a cigarettával is, vagy az alkohollal is meg lehetne csinálni a határon. Na de nem vette figyelembe az az ember, aki ott mosolygott, és még nem beszéltem azóta vele, hogy alapvetően ezek az emberek nem a maguk hasznát keresték. Tehát nem azért mentek át, hogy a cigarettában majd nagy pénzt szakítunk, hanem azért, mert az Isten küldetésében voltak, hogy azt az irodalmat, ami egyébként hiányzott a magyar kereszténységnek is, meg az erdélynek is, meg a kárpátaljainak, szentírás és egyéb keresztény irodalom, az oda jusson hozzá. Nem a saját érdekük volt, nem a saját hasznuk volt ebben, hanem a saját életüket tették kockára. Mert bizony, akiket elfogtak, akiket rajta kaptak ezen, hogy tiltott irodalmat vittek át, azokat lecsukták. És komolyan megkínozták őket, és rengeteget szenvedtek amiatt, hogy szerettek volna másokon segíteni. Tehát ezek az emberek akkor ott Jézus Krisztus nevében indultak, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És tényleg megtapasztaltak csodákat, hogy miképpen jutottak át határon úgy, hogy a határőrök egyébként akár látták is, hogy ott Bibliák vannak, és mégse szóltak. Tehát az Isten elhomályosította a tekintetüket. De egyébként mi is megtapasztaltunk, talán még emlékeznek a testvérek a tenzinges időszakra, amikor gyerekeket mozgattunk itt Nyírtelek, Sóstóhegy, nyírszőlős viszonylatában, és hát nem voltak még akkor mikrobuszaink, volt egy barkaszunk, meg Mikiéknek volt az a kombitrabant, amit a gyülekezettől vettek meg nekem is volt egy Opel Corsa, és akkor ezekkel az autókkal vittünk sokszor 40-50 gyereket, és a Miki trabant kombiába ott volt vagy 10 gyerek, csomagtartóba ültek sorba, és az üléseken is 4 ült a 2 helyett. És akkor innen mentünk Nyírtelekről, és Nyíregyházánál int a rendőr. Miklós fölkészült arra, hogy jogsinak lőttek, a nagy pénzbírság nem soká jön. És a rendőr megállította őket, kéri az iratokat, Miki odaadta neki az iratokat, a rendőr benézett, látta, hogy ott van, mit tudom, 11-nál gyerek az autóban, és egy szót nem szólt. Köszönöm szépen, mehetnek. De még azt sem mondta, hogy hát ennyi, azért ne tegyenek ennyi gyereket egy kupacra, hanem ha nem látta meg. Tehát az Isten eltakarta a szemét, mert szent ügyben ment a dolog. Tehát sok ilyen dolgot megtett az Úr a mi környezetünkben is, de sok ilyenről számolnak be ezek a holland atyafiak is, akik szállították ezt az anyagot. De bizony tudunk olyanról is, hogy amikor a keresztény embert Securitate Romániában elfogta, és ott a börtönbe becsukták, és elkezdték különböző kényszerítő eszközökkel arra bírni, hogy elmondja azokat, hogy kik vannak még benne a gyülekezetben, és stb. És látták, hogy nem bírnak ezzel az emberrel, akkor behozták a fiát, és azt mondták, hogy kivégzik a fiát, ha ő nem tagadja meg Jézust nyilvánosan, és nem megy be a gyülekezetbe, és mondja el, hogy ez nem igaz, amit eddig tanított. És gondolják a testvérek, hogy mert oké, engem szenvedtetnek az én dolgaimért, akkor én ezt elhordozom. Meg kell halnom, meghalok. De amikor behozzák a fiamat, és azt mondják, hogy azért, mert te ezt mondod, ezért a fiadat fogjuk megölni, akkor az emberben megáll az ütő. És ez a történet így folytatódik, hogy amikor a fiát odahozták el az apához, és azt mondták neki, hogy megöljük a fiadat, ha nem tagadod meg Jézust, akkor a fiú szólalt meg, és azt mondta, hogy apám, én nem akarok egy olyan apa gyereke lenni, aki Jézust megtagadja. Tehát azt mondta ki, hogy öljenek meg. De nem akarom, hogy apám megtagadja Jézust. Na hát ehhez kell az a felkészítés, amiről Jézus beszél. Hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És menjetek el a széles a világra, és mondjátok el a világnak azt, hogy ki vagyok én. Hát ezt emberi elme nem tudja földolgozni, ezt emberi szív nem tudja megharcolni, ebben elbukik, az biztos. De az Isten meg tudja benne tartani. És sok olyan bizonyságtevő van az évezredek folyamán, akik átélték ezt, és valóban el tudtak menni. Mert Jézus azt mondja, hogy menjetek széles a világra. És olyan megdöbbentő egyébként, hogy a mi berendezkedésünk pedig, a kereszténység berendezkedése itt a fejlett világban, a fejlett hatalom, tehát Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is. Az Isten azt mondja, hogy menjetek a széles világra, a keresztények meg azt mondják, hogy ha akartok valamit, akkor jöjjetek. Isten azt mondja, hogy menjetek. A keresztényeknek meg azt mondja, ha akartok valamit, akkor jöjjetek ide. És megépítettük a székesegyházainkat, a templomainkat, kitesszük, hogy milyen rendezvényeink vannak. Ha akartok, gyertek be. Jézus pedig azt mondta, hogy menjetek el széles a világra. Menjetek el mindenhová. És olyan jó volt ez a tegnapi látogatás is, amikor ez a cigány missziói csoporttal elmentünk, mert Albert és Sán szeretnének a cigány közösség felé nyitni, és hívták a mi cigány missziónkat is, és elmentünk ott 17-18-an Albert Irsára, és ott megtartottuk a bizonyságtételt, ige hirdetést, és utána kimentünk egy családhoz. Bizony nem egyszerű elmenni szélese határa. Amikor odaértünk ahhoz a házhoz, ahová mentünk, hát én mentem elől, meg jött Barnus mellettem. És amikor beérkezünk az udvarra, akkor jön egy, hát ilyen velem korabeli cigányasszony, és cigányul mond valamit, amit se Barnus nem értett, se én, és nem tudtuk, hogy ez egy örvendező fogadtatás-e, vagy éppen azt mondják, hogy mit keresne, ki hozta ezeket ide, és elindult a házba, hogy most embereket hoz ki, vagy bennünket invitál be. Hát semmit nem értettünk belőle, de mentünk, mert az Isten azt mondta, hogy menjetek. És hát itt volt az a történet, hogy az a fiatalasszony meghalt szoktatva a csecsemőjét, és hát az a kisgyerek már most már óvodáskorban van, akinek meghalt az édesanyja, és aztán az apja meg elment egy másik asszonnyal, és ott maradt a nagymamánál a két gyerek. És a két gyerek, ott volt egy nagyobb bacska, meg az, akit akkor szoktatott.
És ott volt a nagymama, meg még néhány ember. Csak bementünk a házba, és elénekeltünk egy-két éneket. Többek között, hogy új eget és új föld teremt az Isten. Tehát e világban itt van a mi szenvedésünk, itt van a mi megpróbáltatásunk, de az Isten teremtette egy új világot, amely a mi reménységünk, ahol ez a kislány is majd az édesanyjával összejöhet, találkozhat. És ott sírtak mellettem az a két kislány, miközben énekeltük az éneket, és tényleg egy nagyon, nagyon áldott együttlét volt ott abban a házban, cigány emberek között. És az idősebb cigány, az, hogy folyamatosan beszélt cigányul, senki nem értette, aztán mondtuk neki, hogy néha azért fordítsa le magyarra, hogy mit mond. És amikor mondtam neki, hogy a Máró Del, rám nézett és kérdezte a panost, hogy ez cigány? Hát Amaró Del együttes, nem tudom, már talán hallották a testvérek, itt is zenéltek nálunk, és azt tudom, hogy dicsőség az Úrnak, ezt jelenti a nevük. És gondoltam, akkor elmondom, mert neki válaszol erre a sok cigány szövegre. És teljesen ledöbbent, hogy én voltam az, aki megszólaltam a cigányok közöttük. Tehát nagy dolog, menjetek el széles a világra, mert Jézus küld, és Jézus készít fel. És úgy küld el bennünket, hogy megadja mindazt, amiről egyébként beszélni kell. De nem csak beszélni kell, mert egyébként a Jézus Krisztusi küldetés nem arról szól, hogy ismerjétek meg az igét, beszéljetek az igéről, hanem arról beszél, hogy tegyetek tanítványá minden népet. Tehát, hogy a Jézus Krisztusnak való szolgálatra hívjátok el az embereket. Tehát alapvetően azok az emberek, akikkel ti találkoztok, az ne csak egy megtérésen essenek át, amikor az értelmük megújul, és azt mondják, hogy új életünk van, hanem induljanak el azon az úton, amint titeket elindított. Az a 11, aki elindult, az multiplikálódjon, sokszorozódjon a világban, és valóban ezt látjuk, hogy az a 11 ember elindult, és nem sokkal később már hatalmas keresztény közösségek, gyülekezetek jöttek létre. Tehát a tanítványság nem más, amiről beszél itt Jézus Krisztus, mint az, hogy az ember megtér, megújul a gondolkodása, szívébe fogadja az Úr Jézus Krisztust, újjászül az Isten az ő szent lelke által, és a megtérés után jön a felkészülés, a szolgálatba való állás, mert nincs az Isten országában olyan, akinek ne lenne feladata. Ő mindenkit feladatra hív, és ez a feladat erősíti meg az embert, és vonja Istenhez közelebb. És mindezt Jézus Krisztus a Szent Háromság egy igaz Isten nevében mondja. Hogy amikor ti megkereszteltek valakit, tanítványát tesztek valakit, a Szent Háromság egy igaz nevében, egy igaz Isten nevében tegyétek. És valóban a Szent Háromság egy igaz Isten, így hármasban együtt, nagyon kevés helyen szerepel, itt az egyik ige hely, amikor a Szent Háromságról beszél. És nem is akár kicsit, hanem maga Jézus Krisztus említi ezt. Ott van, amikor Jézus megkereszteli keresztelő János, akkor alapvetően ott van a fiú, amikor belép a Jordán vizébe, és hangzik az atyának a szózata, és a Szent Lélek pedig egy galamb formájában ott megjelenik. Tehát ott is együtt van a Szent Háromság egy igaz Isten, de együtt említve, kimondva a nevét itt szerepel ebben az igében, és Jézus Krisztus ráhivatkozik, hogy az ő nevében kell, hogy elinduljon ez, mert ez a Szent Háromság Isten a világ ura, aki teremtette ezt a világot, az atya, mint aki teremti a világot, és nem csak megteremtette, sokszor említem szegény madácsot, hogy amikor megírta az ember tragédiáját, ő egy hamis Isten képpel rendelkezett, mert azt mondja, hogy a mű kész, az alkotó pedig pihen. Nos hát a Szentírás tanúsága szerint alapvetően a mű kész, és az alkotó pedig folyamatosan teremti, folyamatosan formálja, alakítja ezt a teremtést. És ezért volt az ember tragédiája egyébként Madács szemében, hogy elengedte Isten az embert, aztán az ember meg ott bukdácsol össze-vissza, folyamatosan elbukik ilyenkorban, olyankorban, amolyankorban, és aztán a vége se lesz ennek valami jó. Holott a teremtés ez nem így történt, hanem az Isten megteremtette a világot, és folyamatosan a világba újra teremt, folyamatosan teremt. Ez a kreáció kontinu, ez nekem nagyon tetszett, amikor a teológián tanultunk, így fogalmazták meg teológiai nyelven, ez a folyamatos teremtés. Az Isten folyamatosan teremti ezt a világot. Új életet teremt emberek szívében, új közösségeket hoz létre. Mi tönkreteszünk itt dolgokat a világban, az Isten pedig újra teremti, újra formálja ezeket. Természetesen vége lesz ennek egykor, de jelen pillanatban azt tapasztaljuk, Isten megteremtette és folyamatosan teremti ezt a világot. És ott van a Fiú Isten, aki megváltó Isten, aki eljött a világba, hogy kijelentse az Istent nekünk, a mennyei atyát közel hozza hozzánk, megértsük, hogy kicsoda ő. Nem tudjuk fölfogni az Istennek a lényét, de Jézus Krisztus a szívünkbe tudja helyezni azt az ismeretet, ami egyébként aztán megfogalmazhatatlan számunkra. Nem tudjuk szabadba önteni, mert abban a pillanatban, amikor megfogalmazzuk, már hamis lesz, mert nem az. Érzéseket tudunk a Szent Háromság Istenről megfogalmazni, de Jézus Krisztus világossá tette számunkra, akinek hatalma van, hogy ebben az igében is olvassuk. Hatalma van arra, hogy bennünket fölkészítsen, kiküldjön, megtartson. Veletek leszek minden napon a világ végezeteig, olvassuk ebben az igében befejezésképpen. És itt van a Szentlélek Isten, aki pártfogó, aki vígasztaló, aki megértető, mert a betű megöl, a Szentírásnak a betűje is megöl bennünket, ha csak olvassuk. A lélek az, ami megelevenít. A lélek érteti meg azt, hogy mit mondott Jézus Krisztus, és miért mondta, és mit jelent a számunkra. A lélek érteti meg azt, hogy mit írt le Jeremiás próféta évezredekkel ezelőtt. Éppen a Szentlélek mozgatása által. És miképpen érthető ez meg a mai világban? Hát úgy, hogy ugyanaz a Szentlélek az én szívemben világossá teszi, mi volt ott akkor az Isten üzenete azon a prófétán keresztül. És így évezredeken átívelve az Isten üzenete elérkezett az emberhez. És így tudjuk tanítani, hogyha a Szent Háromság egy igaz Isten világosság ott van a szívünkben, így tudjuk tanítani a következő generációt. Így tudjuk továbbadni azt az ismeretet, amit az Isten a szívünkbe helyezett. De ehhez szoros közösség kell az Úrral, szoros közösség kell az Istennel. Nem lehet lazítani az Istennel való kapcsolatot. Nem lehet az, hogy én most az Istennel közösségben vagyok, jól érzem magam, közel vagyok hozzá, érzem az Isten jelenlétét, tudok az ő erejével szolgálni, és a következő időszakban, hát most egy kicsit lelazítok, elmegyek szabadságra. És most egy kicsit lazítom az Istennel való kapcsolatomat. Ez nem működik így. Persze a szabadság, amikor az ember a munkából elmegy valahová nyaralni, ez természetesen nem arról van szó, amit most mondtam az imént, hanem arról van szó, hogy a szabadság alatt azt értettem, hogy az Istentől leváll egy kicsit. Most nem foglalkozok az Isten ügyeivel, most csak magammal foglalkozok. Tehát ilyen nincs. Ha elmegyek szabadságra, akkor is az Isten elmegyek szabadságra, és az ő kegyelmében fürdök és élvezem a vele való közösséget, akkor éppen a pihenésben. Tehát Isten szeretne bennünket a vele való közösségben tovább erősíteni, de ránk bízta azt is, hogy az egymással való közösséget építsük, és legyünk egymáshoz közel akkor, amikor örömünk van, és most közelben itt rengeteg minden történt, itt volt Gergőnek és Mártinak a mennyegzője, és együtt tudtunk örülni, örventünk, hogy két fiatal egymásra talált, és közös életbe indultak el, de voltak temetések, amikor a szomorúságban kellett együtt lennünk, amikor a vigasztalásban kellett együtt lennünk, mert valaki elment, és most hiányt szenved az ember, és ebben a hiányban kell megtapasztalni az Isten jelenlétét. Ezért fontos a közösség, a szoros közösség, hogy ezeket az örömöket, nehézségeket, bánatokat, keserűségeket együtt egymással való közösségben tudjuk feldolgozni. Így az Atyával való közösségnek a lehetősége az, hogy az ember szívét kiönti, imádságban közelít az Atyához, imádságot kér tőle, nekünk egymással, hogy egymást meghallgassuk, egymás mellé odaálljunk, egymást segítsük, és akkor alapvetően betöltjük a küldetésünket. Aki fölnövekszik, aki gőgössé lesz, aki önigazzá lesz, úgy gondolja, hogy ő több, mint a közösség, az elvész. Mert a gőgösöknek az Isten ellenáll, az alázatosoknak pedig a kegyelmét adja. Az Isten azt az alázatos közösséget kéri, várja, amikor az ember beleteszi azt, amilyen van, amit ő kapott az Istentől ajándékképpen, és azoknak a javára teszi ezt, akik a környezetükben vannak. És nem a maga hasznát keresi ebben, hanem a másiknak a javát. Az Isten így szeretne bennünket elküldeni, és így szeretne megáldani. A Szent Háromság egy igaz Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Veled is közösségben szeretne lenni, szoros közösségben, magához szeretne húzni. És szeretné, hogyha az emberi közösséget is megélnéd, a gyülekezeti közösséget. Hogy akkor, amikor másnak van öröme, akkor ott legyél abban az örömben. Hogyha másnak van szomorúsága, nyomorúsága, akkor ott legyél segítségképpen neki. Hogy aztán majd te is megkapd ezt, amikor neked van szükséged erre. Tehát az Isten szeretne egy ilyen közösséget létrehozni az ő missziói parancsa alapján, amikor néki adatot minden hatalom, és szeretne elküldeni mindenkit, hogy tanítványát tegyünk mindenkit, megkeresztelvén az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és aztán tanítva a tanítványokat mindarra, amit Jézus Krisztus mondott, és a Szentlélek által meg tudunk érteni. Ez az Istennek a rendje és akarata. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te benned lehet nékünk teljes életünk. Köszönjük, hogy te ezért mindent meg is tettél. Áldassék a neved, Urunk, hogy itt Szent Háromság ünnepén te úgy magadhoz szeretnél húzni. Úgy, mint ahogy a kisfiú által magához húztad Augustinust, és megértetted vele, hogy mit jelent az emberi értelem, és mit jelent az, amikor a te veled való találkozás teljessége megmutatkozik. Add meg, Urunk, hogy ebben lehessen a mi reménységünk is, hogy közel jöttél hozzánk Jézus Krisztusban, és megérthetjük a te magasságodat, mélységedet, hosszúságodat, szélességedet. Áldassék a neved, Urunk, hogy így szeretnél bennünket a világba fölkészíteni arra, hogy szolgálatunk legyen, hogy abban a szolgálatban helytálljunk, hogy mind örömünkben, mind bánatunkban, keserünkben ott lehessünk a te kedveden. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy az ebben való szolgálatban kiki megtalálhassa a helyét, és kiki megtalálhassa ennek a gyümölcsét saját életében, és a testvérek életében is. Add meg, hogy a te dicsőségedet tudjunk élni, Urunk, veled együtt, hisz megígérted, de velünk vagy a világ végezetéig. Nincs olyan nap, amikor te tőlünk eltávoznál. Add meg, hogy ebben a tudatban élhessünk, és ebben a tudatban szolgálhassunk te néked. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Hirdetem, hogy vendégeink lesznek akkor, most Norvégiából érkezik a norvég testvérgyülekezetünk küldöttsége. Ők voltak már itt talán 2 évvel ezelőtt, pontosan már nem is emlékszem, hogy mikor. És akkor is rendeztünk egy gyülekezeti együttlétet az Isten tisztelet után. Most is azt gondolom, az lenne igazán jó, hogyha el tudnának jönni ugye testvérek, hogy vasárnap együtt ebédeljünk, főzünk egy gulyáslevest, együtt vagyunk ott a másik teremben, és a norvég testvérekkel tudunk beszélgetni. Őket nagyon érdekli, hogy a gyülekezet hogyan gondolkodik, hogy éli az életét, és milyen örömeink, nehézségeink vannak. És akkor ott az ebéd közben tudunk kiki és mindenki tud beszélgetni, föltenni a kérdéseit, vagy ők is tudnak kérdezni. Jön egy lelkész, az a Svein Kabamsdal, aki, ha emlékeznek a testvérek, egy szakállas atyafi, néhány szót mondott a múltkor is, amikor itt volt sajnos a mozgató, rugó Péter Hallereke meghalt, az a nyelvész bácsi, aki vezette az egész csoportot a múltkor, de jön a felesége, és jön az a másik házaspár, aki akkor tagja volt ennek a csoportnak, a Svein Olson és a Karen Ellis Olson, akik most vezetik ezt a csoportot, mellettük még jönnek néhány nagy gyülekezetben, ők a hivatalos küldöttség. Tehát jövő vasárnap szokott időben kezdődik az istentisztelet, de akkor utána együtt lehetünk egy ebéden, beszélgetünk velük, és utána délután jönnek velünk a görögszállási istentiszteletre, és így leszünk együtt. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák ezt az alkalmat is imádságban, hogy a nyelvi nehézségek ellenére is meg tudjuk élni a keresztény közösséget, a testvérséget. Hirdetem, hogy a hétközi programjaink az asszonykör, a Esli által vezetett angol társalgó és a ifjúsági úr a szokott időben meg lesz tartva, itt a hírlevélben a dátumok, az időpontok szerepelnek. Hírlevelünkben legalul, belső oldalon legalul szerepel az a családi nap, amelyre már most szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A családi napon a legkisebb gyerektől a legidősebbig talál programot, majd természetesen a felnőttek is. Reménység szerint csodálatos napsütésre ébredünk majd azon a napon, és a külső téren különböző programokat, aktivitásokat tudunk megvalósítani. Kérem a testvéreket, hogy hívogassanak, ne csak a gyülekezetünk környezetéből, hanem a gyülekezetünk tagjai, családjai környezetéből is sokakat. Jó együttlétnek nézünk elébe, ahol nagy valószínűséggel egy gulyáslevest főzhetünk egy nagy kondérba, illetve azért, hogy a testvérek megkóstolhassák azt, amit én átéltem gyerekkoromban, egy karcagi barátomat meghívtam, hogy egy birka pörköltöt főzzön. Egy olyan birka pörköltöt, ami egyébként országos hírű, mert egy karcagon speciálisan főzik azt a pörköltöt. Nem muszáj belőle enni, majd én megeszem, hogyha a testvérek megnézik, de megkóstolhatják, hogy hogyan is készül az és miképpen főzik. Sok érdekes kézi munka és játék is lesz a gyerekeknek. Isten jelenlétében, benne való örvendezésben szeretnénk ezt az időt eltölteni, és reménység szerint az Úr megáldja ezt az alkalmat. Női és férfi hetek lesznek Viatorbányon a nyáron is. Júliusban lesz női hét, amelyre feleségem is készül menni. Férfi hét is lesz, illetve házaspári bibliatanulmányozó hetek is. Most indul egy csoport a mai napon bibliatanulmányozó hétre. Hordozzák a testvérek imádságban az ott szolgálókat, hogy még inkább beemelkedhessenek az Isten megismerésében, akik ott lesznek. És természetesen fontos az imádság lista is, amit szerepel a hírlevelünk hátulján, amihez hozzátehetjük a gyászoló családokat is, mert ahogy említettem, temetések voltak a gyülekezetünkben. Eltemettük Garai István testvérünket és Renkó Józsefné testvérünket. Az Úr adjon békességet a gyászoló családoknak, és emlékeztesse őket arra, ami az ige hirdetésben is szerepelt, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig, és a világ végén pedig majd ott lesz az ő mennyei trónus, ahol majd meg kell állnunk, és számot adni arról, hogy mi van a szívünkben, ott lehet-e Jézus Krisztus, mint megváltó. Így készülünk arra, hogy mindannyiunknak ebből a világból ki kell lépni, hogy mikor nem tudjuk, mert hát ott volt ez a 20 éves asszony is, aki még gyermeket épp, hogy megszülte, és nagy reménnyel volt a világ felé, és egyszer csak meghal. Göller Pál testvérünket is hordozzák a testvérek imádságban, hisz pünköst hétfőjén jött volna ide Varga Bokorba szolgálni, és pünkös napján úgy találta magát a folyosón fekve, és nem tudja, hogy került oda. Tehát valahogy rosszul lett, elesett, beverte a fejét, és egyedül volt otthon, alig bírt oldalra fordulni, és mondta, hogy nem akart ilyen fulladásos jelenet, ezért próbált az oldalára fordulni. Megmaradt a humora egyébként ebben a nehéz helyzetben is. Tehát ő is csak úgy összeesett hirtelen, és azt se tudja, hogy mi, és az orvosok se tudják, hogy mi az oka. És ő mesélte, vagy mondta írta ezt a történetet, hogy Pasaréti gyülekezetben Budapesten egy orvos házaspárnak a 29 éves orvos fia ment az úton, meghalt, és ha ott lett volna az intenzív szobában, akkor se tudták volna megmenteni. Hirtelen meghalt. 29 éves fiatalember. Nem tudjuk, meddig tart az életünk. Legyünk készen. Legyünk készen, hogy amikor odaérkezünk, akkor tudjuk, hogy mi történt addig, és miért, és mi vár ránk az elkövetkezendő időszakban. Erre bizony valóban fel kell készülni. Nem szabad megengedni magunknak azt a luxust, hogy készületlenül induljunk egy ilyen hosszú útra. Ne legyünk fölkészülve arra, hogy a földi életünk után, ami egyébként egy nagyon pici időszak, jön az a hosszú időszak, az az örökké valóság, ami ránk vár, és nem mindegy, hogy hol töltjük el. Tehát így álljunk az Úr előtt, imádkozva a gyászoló családokért, és azt a világosságot kérni magunk számára is, hogy Isten megvilágosíthasson bennünket ebben a tekintetben is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként készülve az áróoltári szolgálatra énekeljük 473-as számú énekünk első versét. 473-as énekünk első verse. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt imádkozzunk. Minden ható örök Istenünk, mennyei atyánk, mindenek teremtője, gondviselője, megváltója, megszentelője, könyörülj rajtunk fiadért az Úr Jézus Krisztusért, akit értünk feláldoztál és közben járunká tettél. Szentelj meg minket, Urunk, és vezess, gyűjts össze, erősíts és őrizd meg népedet, Urunk, igéddel és a szentségekkel. Köszönjük, hogy ezt tapasztalhatjuk, Urunk, a Szentírás olvasásakor, a testvéri közösségben, Isten tiszteleti közösségben. Ezt tapasztaljuk a ránk bízott szolgálatban. Te vagy, aki megtartasz bennünket, Urunk, és ezért hálás a szívünk, hogy Te mindent elvégeztél azért, hogy mi be tudjuk futni az előttünk álló utat. Ezért hálás a szívem, Uram, azért, hogy a gyülekezetben sokan vannak itt, akik látják a Te akaratodat, és szeretnének abban járni. Áld meg a szolgálatra kész testvéreinket, add meg, hogy az az áldás, amit Te tudsz egyedül adni, az megjelenhessen az ő életükben is gyümölcsként. És köszönöm néked, Urunk, az egész kereszténységet szerte a világon. Áld meg őket, Urunk, áld meg testvéreinket a Szent Háromság ünnepén, hogy amikor most leborulnak előtted, valóban a Te ismeretedben növekedhessenek, gyarapodhassanak. Áld meg őket, Urunk, különböző felekezetekben. Add meg, hogy kiki a maga helyén veled találkozhasson. Add meg, hogy a Te újjáteremtő szent lelked világosságában járhassanak, szolgálhassanak, és valóban be tudják tölteni azt a küldetést, amit a nagy missziói parancsban adtál elénk, hogy menjetek szélese világra. Add meg, Uram, hogy ott legyen a szívünkben ez a széles világ, amit ránk bíztál, és minden szegletében a világnak hadd szólhasson az evangélium, bent a családban, a munkahelyi közösségben, hadd szólhasson az evangélium az utcán, vagy az üzletben, vagy a piacon. Hadd hallhassák az emberek, bárhol is vagyunk, hogy Te vagy az Úr, akire bízhatjuk az életünket. Köszönöm, hogy a Te teremtett világod csodálatos szépsége, harmóniája az ember szívét megragadja. Add meg, hogy ami Te rólad tesz bizonyságot, az valóban elérkezhessen az emberek szívéhez. Ezért kérünk, Urunk, azokért, akiknek hatalmat adtál, hogy a világ rendjét kormányozzák,
lehetőséget adtál a kezükbe, hogy a gazdaságát irányítsák, adnak, hogy a te bölcsességedet megismerhessék, és az szerint rendezhessék be saját életüket és szolgálatukat. Így kérünk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért, te adj bölcsességet azoknak, akik hatalmat kaptak, és add meg, hogy önfeláldozó szeretettel szeressék a rájuk bízottakat, hogy megdicsőíthesd magadat az életükben, és így mi is áldást nyerhessünk. És köszönjük, Urunk, hogy az egyén életünk is ott lehet te előtted. Köszönjük néked a házasság lehetőségét, áldását. Add meg nékünk a gyermekvállalásnak az örömét. Add meg, hogy a gyermeknevelésnek a nehézsége és öröme ott legyen az életünkben, és dicsőíthessen téged. De köszönjük, Urunk, hogy anyagi kérdéseink is te előtted lehetnek. Te tudod, Uram, hogy miben van szükségünk, tőled várjuk a megelégítetést. Adj lehetőséget, Urunk, hogy a magunkról való gondoskodásban helytálljunk. Add meg, hogy a fele barátunk szükségét megláthassuk, és tudjunk feléje szolgálni, hisz te tőled van minden, Urunk, amit ebben a földi létben kaptunk. És most kérlek, Urunk, a gyászoló családokért, áld meg őket, Urunk, hogy a benned való elcsendesedés a szívüket formálhassa. Áld meg így, Urunk, a Garai családot, áld meg a Renkó családot. Köszönjük néked, Urunk, az ő életüket. Add meg, hogy mindaz, ami most történhetett a szerettük elengedése kapcsán, az erősíthesse őket a veled való kapcsolatban, hogy megtalálhassák a benned való örömöt, békességet, türelmet, hűséget, jóságot, mindazt, amit a te szent lelked ajándékként tud adni. Hálás a szívem, Uram, hogy te tartod kézben minden gyermekednek az életét, és tőled várhatjuk azt, hogy fölkészítve kerülhetünk oda az életünk utolsó napjához, pillanatához, a benned való reménységben, a benned való örvendezésben tudjuk elhagyni ezt a földi létet, és belépni abba a mennyeibe, abba az örökké valóságba, amit fiatban, az Úr Jézus Krisztusban elkészítettél mindenkinek. Add meg, hogy ne legyen közöttünk senki olyan, aki ne fogadná el ezt a fölkínált lehetőséget. Áldj meg bennünket, Urunk, az örökké valóságban való örvendezéssel. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
lesz hol.